ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Az alázat kalendáriuma. Szentkuti Miklós naplójegyzeteiből Haumann Péter olvas fel.
Van-e szebb idő, mint egy ünnepnap délelőtt, záporos és tornádós éjszaka után? Lemosott, lemart minden, rom és tisztaság egyszerre. Hegyen lakom, de a szél oly erős, hogy kivégben hajtja fel a Dunáról a vízszagot. Furcsa a hidegség és iszap együtt, a higiéni fehérség és a romlás bűze. Különös ez a nápolyi tengerszag hegytetőn, erdő közepében. Fehér világosság, mint egy tejüveggel falazott műteremben. A szél tépi, nyomorítja a fákat, megszokott zöld bokrok, egyszerre rikító kékek, amint fonákjukat mutatják. Tűllevelű fák a szél által egybegyúrva elvesztik minden vonalkásságukat, és úgy néznek ki, mint a kelkáposzták. Vadmoduláció tobzódás az egész vonalon. A növények szín és formahangnemei úgy változnak a fütyülő szélben, mint a vízi malomlapátjai a vízben. S mielőtt a fák minden képzelhető szinten belsőjükben átcsoportosulnak, mint a végítéleti flagellás lelkiismeretvizsgálatot tartanának. Az alatt a horizont tisztább, világosabb, nyugalmasabb lesz, mint egy üveglemez széle. Ugyanaz a szélvihar ilyen ellentétes hatást ér el. A közvetlen környezetet felforgatja, a végtelenség végesség diadémját meg kristályosítja. Szinte csengenek a precíziótól lapislazulira mosott távoli hegyek. Éles hegy és szétdult erdő összefüggése azokra a jellegzetes zongora variációkra emlékeztet, amelyekben a basszus a témát hozza, akkordokra erősítve, alattomosan, de diadalmasan, esetleg más hangnemben, mint ahogy eredetileg szólt, a szoprán pedig tengernyi figuráló futamot tajtékzik föléje. Első a hegy, második a lomb. Szeretem az esővarázs hatását a városi embereken. Egyrészt művészesen stilizálja őket, másrészt valami idilli melegséggel etikát csal ki belőlük. És mi kellene más? Egy nő leugrik az autóbusz lépcsőről, és egy elég távoli kapu alá szalad. Minden mozdulata szimpadiasan csinált, szoborszerűen pózos. Éppen a legprimitívebben gyakorlatias mozgások a legteátrálisabbak. Valóságos Danae, aki 10 sovány manikűrözött ujjával egész nyulánk testét be akarja takarni a szerelmes Isten zápor elől. Bokák kibicsaklása a tócsák között, a térdek kacskaringós szoknya alá csempészése a szél elől, a csípő szédült jobbra-balra billenése, egy megperdített, de már közvetlenül a feldőlés előtt álló ötpengős mozgásai a sima asztalon. A mellek naívan csiripelő fuldoklása az állal összeszorított kosztümröverek alatt, mintha nem is egymás mellett volnának, hanem rézsút egymás fölött, mint két lehámozott kemény tojás szűkre szabott 10 órai zacskóval. A nyakba visszaszívott fej, önmagát önmagával eltakarni akaró álvízhatlan grimaszaival, milyen mitológikusan tiszta, a köznapinál 1000-szer magasabb nívón lejátszódó izomélet ez, a legbutább fruskából sorskariatida lesz. Vagy az a munkás, aki egy hordót tol fel egy pinceablakból a stráfkocsira, az ömlő víz lecsiszolja a mozdulatait, kubisztikussá, vallásossá teszi őket. Sisyphosz, akihez imádkozni lehet. És a mozdulatok ezen teológiai manierizmusa mellett a kedves családias szeretet, a kis segítés, kis önfeláldozás mosolyai, az emberi közösség humoros érzése egy kapuaj vagy kirakat előtti ponyva alatt. Quelton lesz. Esernyőmmel átmentek egy nőt a lányával egy kapuajba. Néhány pillanat alatt végigérzem tett, vállalkozás, egymásra utaltság, idill, idegenség, álom, fizikai ügyesség, rizikó, családfenntartás, francia négyes, lemondás, pletyka, véletlen minden derűjét, melankóliáját. Milliazon pluvieuse. mikor ifjú szerelmesek kocintanak két miniatűr kehelyjel, konyakkal vagy borral, nő, aki nem iszik senki, és azt mondják egymásnak, Isten éltesse, vajon melyik Isten rezdül a metafizikák splendid rejtekegeiben? Mi köze van ennek a kis konvencionális mondatnak, melynek minden konvencionális volt a mellett, mégis mindig valami isteni idéző ereje van? Mi köze van ennek a Golgotán imádkozó Krisztushoz, a tengerbe menekülő Dionüzoszhoz, vagy pápua fétisekhez? A nő arcán csábítás és béke, asszonyi diadal és asszonyi megbúvás mosolya, a férfián a szenvedély bamba asszimetriája, a poharak fehér gyűrűi összeütköznek, a konyak aranyból, fénytamból, szappanbuborék színekből, tükrözésből, parfümből és halálos nihilbe összekotyvasztottava kicsit locsan. A felek isznak, s vajon melyik Isten élteti őket? Nagy dolog az együttivás, plasztikusság és nihil. A szesz egyformán az közelebb az asszony konkrét valóság formáihoz. Tamás ujjaim bátrabban futnak futórózsaként a nőtestének létezés sebeire és sebeibe. Ugyanakkor a köd, az álom, a kábultság felé is vágtatok, mely éppen minden plaszticitás megszülését akarja. Milyen a mosolyod? Néha az alkonytól aranylila tengeren megjelenik egy tajték. Sem szellő, sem dagály, sem kószahajó távoli apropója nem hívhatta elő, és mégis ott van, mint az ájuló lét belső derűje. Nem mozdulat, nem hang, csak isteni biztos sugárzás. A te szájad körül is így jelenik meg a mosoly, nem mimika, nem mozdulat, hanem gyermekien égi jóságot hirtelen csillanása, szépséged rezzenése a hintázó időben. Emlékszel, mikor először néztem a szemedbe? Úgy úsztál egyszerre benne, mint elcsitult tóban hirtelen árnyként belevirágzott partvidék. Emlékszem, otthon egy sötét asszony fogadott, szeme zöld volt a halálos nélkülem időktől, s az őrület úgy cikázott benne, mint aranyhalak egy fekete akváriumban. Emlékszel, mikor először hallottad a nevetésem? Azt a férfias lányos meglepő mély hangot, melyet aztán oly sokszor dicsértél. Emlékszem, egy gyertyamaszkos asszony sírása fogadott utána. Úgy gyöngyözött a sötétben a könnye, mint borsó szemek az éjszakában, ha a fagy felrepeszti hüvelyét a kertben. A párna vizes volt és penészes a könyvtől, arca taknyos máz, szája oda súrolt por és zsír, a csuklásai között alig fért el egy-egy tördelt szótag. Emlékszel, mikor először vettem le a kalapomat? Úgy ünnepelted hajam, mint a Héliosz csokorba gyűlt ökörnyálait, és zátonyra jutottál a sok simogatásban. Emlékszem, látom a másik asszony fekete haját kétségbesett körmei között szakadozva, mint malájvitorlát vagy rothadó köteleket. Általam gyalázott bomló koronáját fehér falaknak szórja omloka, s a halál cölöpéhez akarja kikötni véle magát, gyűlölve cicázó szeretőt és lojolázgató férjet. A rókus kápolnában imádkozom. A kápolna pince méresüllyedt, oda nyomta a fölötte tornyosuló tengernyi betegség testi szerencsétlenség. Annyira érzem bőrömön a kórházi ágyak zsákkal húzott matracait, lázas kezemben az olajfestékes vaságy hidegségét és csomóit, annyira érzem fantáziára feszült fantázia vértanú testemben minden betegség hülye butító, lázító és vak nyomorát, hogy az elfojtja ajkamon az imát. Mit kérjek Istentől, és mit az irgalmas rókustól? Hiszen ha Isten örökké, szakadatlanul és megváltoztathatatlanul akarja betegséget, az értelmetlen pusztulást, a szenvedés határtalanságát, a halált és a szegénységet, két undorító szennyes angyalát, Segíthetek-e a fölöttem tornyosodó betegeken imáimmal? Meggyógyíthatom-e őket? Kis hitű vagyok, talán bűnösen az, de mégis legyőzhetetlenül kis hitű. A szentek imádkoztak, a kolostorokból felhődúsan szállt az áhítat. Mind kér, kér, kér. És a kórházak tele vannak. A nyomortanyák szaporodnak. Kikre vannak bízva a betegek? Hivatali automata orvosokra, akikből hiányzik az orvos két lényeges vonása. A. Az örjöngő krisztusi ember szerelem, és B. Az örök izgatottság, nyugtalanság, misztikus áhítat, démoni kérdést kérdésre halmozás a természet titkai előtt. Kis verkli pozitivisták, naív pozőrök, bornírt hentesek, vagy nyálas hipohonderek javarészt. És az orvos mellett ott a pap, halál és nyomor másik professzionistája. Milyen kevés az igaz Isten hordozó és Isten szóró. Ha valaki egy kicsit keresztényül keresztény, már szentnek tartják. Olyan szenzáció. Tegnap tanulja voltam egy zsidó lány megkeresztelésének. A lányt ismerem, teljesen távol áll a konjunktúra kikeresztelkedéstől, igazi keresztény, a vallásos lélek etika és ima választott példája, aszkézisnek és idilli humánumnak oly csodálatos kiegyensúlyozója, amelyre csak nők képesek. És az a két pap, akivel a templomban dolga volt, hogy bántak vele? Az egyik arisztokratikus arc, par excellence festő, ilyen katolikus alkat, gőte homlok, papírvékony bőr, éles orr, kék szemek, tétova sirály szárnyi gesztusok, torokból tajtékká tört nonchalance errek, a magány gőgje, az irracionalitás teltség önző blazértsága, bürokrácia és valami visszataszító közöny minden ember iránt. A keresztelés szertartása alatt éles hangon idegesen és nyugdíjazás előtti algebra tanárok durvaságával többször hangosan rászólt az ájtatosan didergő lányra, sértően éreztetve vele, hogy nem tudja, nem ismeri a keresztség szertartását. Milyen gyermeki alázattal állt ott, nagy, madonna lagúnás szemeit bizalommal a pozőr pap felé fordítva, és ez a vak Isten hivatalnok semmit sem lát belőle. Szerettem volna oda kiáltani a lánynak, hogy nem, nem, nem ez az én vallásom, ne erről ítéld meg azt. Ó, miért nem vagyok püspök, prímás, pápa, hogy reggeltől estig és estétől reggelig rohanjak plébániáról plébániára, megostorozzam ezeket a méltatlan, kiáltóan hazug szolgákat, és felmagasztaljam, csókoljam, jutalmazzam a kiválókat. Ott guggoltam, tűrve a pap szinte már antiklerikális farcba illő tapintatlanságát, és kértem az Istent, ébresszem fel rossz álmomból, hiszen én nem vagyok laikus kamasz, hanem bíborban úszó felszentelt püspök, és most rögtön kilököm a templomból ezt a kiszáradt vén katekizmus bajámtert, és magam veszem kezembe a csillogó szent eszközöket. Istenteli szememen keresztül hozva a lány szemébe az Istent, mint egy lassan folyó víz, egy ráhullott nagy őszi levelet, amint sodorja varázsos lassúsággal és biztossággal a part felé. A másik papa sekrestjéből indult ki misére, torz paraszt arca, műveletlenség és otrombaság kromanyoni modellje. Paraszt szülők kínból lökték talán jobb hián a szemináriumba. Ez fogja Istenné változtatni a kenyeret? Megkérdezi pökhendi lakályok hangján a lánytól, hogy mit akar itt. Ő ilyetten, szemérmesen mondja, hogy a keresztelést várja. Erre valami bugaci fintorral rászól: ha azt várja, akkor álljon odébb, mert itt útban van neki. És Isten megint nem ébresztett fel álmomból. Továbbra is laikus névtelenként voltam a sarokban, ahelyett, hogy bíborommal elégethettem volna ezt a szeretett gyalázót. Nem voltam sem részek paraszt, sem antiklerikális zsidó, sem sznob volteriánus, sem politizáló munkás, mindössze egy kétségbesett és szomorú katolikus, aki nagyon jól tudja, hogy az általánosítás a világ legoktalanabb és legmeddőbb társas játéka, de elég baj, sőt, nagyon nagy baj, hogy egy ilyen eset is előfordulhat, egy eset akkor, midőn egy valóban szent lélek jön feléjük.
Az alázat kalendáriuma. Szentkuti Miklós naplójegyzeteiből Hauman Péter olvasott fel.
A műsort szerkesztette Liptai Katalin, rendezte Sárospataki Zsuzsanna. A felvétel 1998-ban készült, és legutóbb 2008. május 31-én hangzott el a Kossuth Rádióban.
Népek meséi. A leleményes testvérek. Üzbég népmesék. Fordította Rab Zsuzsa.
Zsiholló. Igaz volt-e vagy nem? Azt mesélik, élt egyszer egy hatalmas vén holló. A holló egy szép napon zsákmányért repült. Szállt, de nem talált semmit. Csak elfáradt, és alaposan megéhezett. Végül egy mély folyó partja fölé ért. A parton bodorszőrű bárányka legelészett. A holló összecsukta a szárnyát, leereszkedett, egyenesen a bárányka hátára. Megrázkódott a bárány, le akarta vetni magáról a hollót, de az jó erősen belekapaszkodott a bárány bodros gyapjába, és azt mondta: Kár, bárányka, most bekaplak. Megrémült a kis bárány, vékonyka hangon bégetni kezdett: Könyörülj rajtam, én még kicsi vagyok, ne bánts. Holló még hangosabban károgott: Kár, a hollók szeretik a zsenge bárányhúst, negeszlek. A bárányka gondolkodott, törte a fejét, aztán így szólt: Jól van, holló, nem bánom. Ez már beszéd. A holló már tátotta is a csőrét, de a bárányka újra megszólalt: Várj még egy kicsit, mielőtt evéshez látsz, mosd meg a karmaidat, fürözd meg a csőrödet. Jól van, repülök a folyóra. Meglendítette a holló a szárnyát, röpült a folyóra. Kár, folyó, hallod-e, folyó? Mit akarsz? Kérdi a folyó. Adj nekem vizet. Minek? Megmosom a csőrömet, aztán nekilátok a jó zsíros bárányúsnak. Azt mondta a folyó: Repülj el a gölöncsérhez, kér tőle korsót, akkor adok vizet. Kapta magát a holló, röpült a gölöncsérhez. Kár, hallod-e, gölöncsér? Károgta. Adj nekem egy korsót, viszem a folyóhoz, a folyó ad vizet, a vízben megmosom a csőrömet, és nekilátok a jó zsíros bárányúsnak. Jól van, mondta a gölöncsér. Hozd nekem agyagot a vörös dombról, akkor készítek neked korsót. A holló elrepült a vörös dombhoz. Kár, adj nekem agyagot, vörös domb. Elviszem a gölöncsérhez, az korsót készít nekem, a korsót a folyóhoz viszem, az vizet ad, a vízben megmosom a csőrömet, és megeszem a finom zsíros bárányhúst. Nem sajnálom tőled, mondta a vörös domb, de előbb eredj el a kovácshoz, Kér tőle csákányt, hogy agyagot fejthess. Megörült a holló, hamarosan célhoz érek, gondolta. Elrepült a kovácshoz. Kovács, hé, kovács, adj nekem csákányt, elviszem a dombhoz, a domb ad nekem agyagot, az agyagot a gölöncsérhez viszem, az korsót készít nekem, azzal a korsóval elröpülök a folyóhoz, a folyó vizet ad, a vízben megmosom a csőrömet, és nekilátok a jó zsíros bárányhúsnak. Ráncolta a homlokát a kovács. Előbb hoz tüzet, mondta. Akkor majd kovácsolok neked csákányt. Hozok én! Elröpült a holló tüzet keresni. Egy öreg anyó éppen akkor sütött lepényt. Leszállt hozzá a holló, és megszólította. Kár, kár! Adj egy kis tüzet, anyóka! Elviszem a kovácshoz. A kovács csákányt kovácsol nekem. Ezzel a vörös dombhoz megyek, a vörös domb agyagot ad. Az agyagot elviszem a gölöncsérhez. Az korsót készít belőle, a korsóval a folyóhoz röpülök, a folyó vizet ad, a vízben megmosom a csőrömet, és megeszem a jó zsíros bárányhúst. Adok neki tüzet, gondolta az öreg asszony. Talán meggyullad, és elég útközben ez a kapzsi holló. A holló azonban beszórta hamuval az izzó parazsat, csőrébe kapta, kitárta a szárnyát, és elrepült. Ment a kovácshoz, odaadta neki a parazsat. A kovács, hogy a hollót megbosszantsa, akkora csákányt kovácsolt neki, hogy a holló alig bírta. Sietett a holló a dombhoz. A domb jó sok agyagot adott neki. Vitte a holló a gölöncsérhez. Az készített neki egy otromba nehéz korsót. A holló nagy nehezen felemelte, röpült vele a folyóhoz, és azt mondta: elhoztam a korsót, adj vizet! Meríts magad, felelte a folyó. A holló egy kötéllel a farkára kötötte a korsót, és leeresztette a folyóba. Telt, telt a korsó. A kapzsi holló még több vizet akart. Amikor a korsó szénig telt, a holló meglendítette a szárnyát, de nem bírta a korsót, visszaesett a folyóba. Hiába károgott, hiába vergődött, a korsó lehúzta a mélybe. A kapzsi holló megfulladt. A bárányka ez alatt békésen járkált a parton, és nyugodtan legelészett.
Az ostoba sah. Réges-régen történt, amikor még a kő is lágy volt. Egy szegény embernek összedőlt a rozoga házikója, s elhatározta, hogy újat épít magának. Fel is építette, már csak a födele hiányzott, de erre már nem maradt pénze a szegény embernek. Hívta a mestert, az gyékény szőnyeggel borította be a házat, s a gyékényre földet szórt. Tetőt majd magam csinálok, ha lesz rá pénzem, mondta a szegény ember. Azzal beköltözött a félig kész házba. Meglátta ezt a tolvaj, és azt gondolta: úgy látszik, meggazdagodott ez a szegény ember, hogy új házat épített magának. Biztosan akad nála valami. A tolvaj éjszaka felmászott a gyékény tetőre, és megindult rajta. Alig lépett egyet, a földdel beszort gyékény szőnyeg leszakadt alatta, és a tolvaj lezuhant a házba. Egyenesen az alvó szegény emberre esett. Az felugrott, hogy megfogja a tolvajt, de a tolvaj elszaladt a sötétben. Dúlt, fúlt a tolvaj, haragudott a szegény emberre. Másnap panaszra ment a sahhoz. Ki vagy? Kire van panaszod? Kérdezte tőle a sah. Ó, bölcs sah, a múlt éjszaka ki akartam fosztani egy házat, felmásztam a tetejére, de tetőhelyett gyékény fötte a házat. Leestem, majd a lábamat törtem. Arra kérlek, büntesd meg annak a háznak a gazdáját. A sah maga elé hivatta a házgazdáját, a szegény embert. Igaz-e, hogy ez alatt az ember alatt az éjjel beszakadt a házad teteje? Igaz, uram, felelte a szegény ember. Még szerencse, hogy rám esett, különben a lábát törte volna. Noha ő maga is bevallott, tehát akasszátok fel, parancsolta a hóhérainak a sah. Engem. Ugyan miért? Hüledezett a szegény ember. A tolvajt kell megbüntetni. Hogy mersz te tanítani engem? Magam is elég okos vagyok. Látta a szegény ember, hogy a sahnál hiába keresi az igazát. Azt mondta hát, ó, sah, nem én vagyok a bűnös. A tetőt a mester készítette, ő fötte be olyan vékony gyékénnyel a házamat. No, akkor ezt eresszétek el, s akasszátok fel a mestert, parancsolta a sah. A poroszlók a sah elé vezették a mestert. Hadd kérjek valamit a sahtól, könyörgött a mester. Mit akarsz, beszélj, parancsolt rá a sah. Ó, sah, nem én vagyok a bűnös, hanem az a mester, aki a gyékény szőnyeget készítette. Vékonyra és lazára fonta a gyékényt. Én csak ráborítottam a házra. Ha a gyékény erősebb, tartósabb lett volna, nem szakadt volna le egy ember súlya alatt. A sah elbocsátotta a mestert, és megparancsolta, hogy kerítsék elő, és akasszák fel azt az embert, aki a gyékényt fonta. Vitték a sah elé a gyékényfonót. Te fontad a gyékényt? Kérdezte tőle a sah. Én, uram, akasszátok föl, mondta a sah, minden bajnak a gyékény az oka. Ó, sah, mondta a gyékényfonó, én mindig jó erős gyékényszőnyeget fontam, hanem a szomszédom galambokat nevel mostanában. Amikor kieresztette a galambjait, s azok felrepültek, rajtuk felejtettem a szememet. Akkor az egyszer rossz munkát végeztem, vékony és laza gyékény szőnyeget fontam. Bocsáss meg nekem, mindennek a szomszédom az oka. A sah elbocsátotta a gyékényfonót, hívatta a szomszédját, aki galambokat nevelt, és megparancsolta, hogy akasszák föl. Ó, sah, egyetlen örömöm, ha elengedem a galambjaimat, és elnézem, hogyan röpködnek, mondta a szomszéd. Nincs ebben semmi rossz. Kinek lesz haszna abból, ha megöletsz? A tolvajt büntesd meg, ne a szegény embert. Legalább nyugodtan élhetne a nép. Ez bizony igaz, bólintott rá a sah. A tolvaj az oka mindennek. Őt kell felakasztani. A poroszlók megkeresték a tolvajt, oda vezették az akasztófához. Az akasztófa azonban alacsony volt, a tolvaj pedig magas. Akárhogy húzták a hóhérok a kötelet, a tolvajnak még mindig földet ért a lába. Mentek a hóhérok a sakhoz, és jelentették. Ó, világ uralkodója, igen hosszú a tolvaj. Lenn marad a lába a földön, sehogy sem tudjuk felakasztani. Mit tegyünk? Megmérgesedett a sah. Hogy mertek ilyen semmiséggel háborgatni? Ha a tolvaj túlságosan magas, keressetek alacsonyabb termetű embert. Akasztatok fel a húrihorgas helyett egy apró termetűt. Kimentek a hóhérok az utcára, láttak egy alacsony embert, aki lisztes zsákot cipelt a vállán. Ez éppen olyan, amilyet a sah gondolt, vélték a hóhérok. Megragadták az alacsony emberkét, és vitték az akasztófa alá. Az rémánkodott. Ne bántsatok, mit vétettem, miért akartok felakasztani? Éppen akkor lépett ki a sah, hogy az akasztásban gyönyörködjék. Hadd kérdezzek valamit a sahtól, kiáltotta az apró termetű. Beszélj, mondta kegyesen a sah. Ó, sah, én szegény ember vagyok, zsákokat cipelek, így táplálom a családomat. Mit vétettem én? Miért parancsolod, hogy felakasszanak? Bolond, rival rá a sah. Mi közöm hozzá, hogy vétettél-e vagy sem? Valakit fel kell akasztani. A tolvajt akartam, de az igen hosszú. A lába leír a földig. Te éppen alkalmas termetű vagy. Uram, rimánkodott a szerencsétlen. A magas termetű a bűnös, te meg felakasztatnál egy ártatlan, apró termetű szegény embert. Ez igazságtalanság. Ha a tolvaj túlságosan magas, parancsold meg, hogy kotorjanak ki egy kis földet az akasztófa alól. Gondolkodott a sah, aztán így szólt. Igazad van. Eresszétek el ezt az embert, és akasszátok fel a tolvajt. A lába alá pedig kotorjatok gödröt. Megint a tolvajt hurcolták az akasztófa alá. Nyakába vetették a hurkot, és ásni kezdték a gödröt a lába alatt. Gyorsan, gyorsan, mert elkésem. Akasszatok fel azonnal, kiáltotta hirtelen a tolvaj. Ugyan miért olyan sietős? Ámult el a sah. A paradicsomban éppen most halt meg a sah. Azt mondta a halála előtt, aki elsőnek kerül a paradicsomba, az legyen helyettem a paradicsom sahja. Hát ezért sietek. Erre elfogta az irítség a sahot. Nem tréfa dolog sahnak lenni a paradicsomban. Magam leszek a mennyei sah, gondolta, és megparancsolta, engedjétek el a tolvajt, és akasszatok föl engem. A sah parancsát teljesíteni kellett. A hóhérok szabadon bocsátották a tolvajt, és az ostoba sahot akasztották fel helyette.
Leleményes testvérek. Élt egyszer egy szegény ember a három fiával. Gyakran mondogatta a fiainak, gyerekeim, nekünk nincs jószágunk, aranyunk, se egyéb vagyonunk, másféle kincset gyűjtsetek magatoknak. Igyekezzetek minél többet tudni, minél több dolgot megérteni. Nagy csorda helyett, leleményesség, arany helyett tiszta ész legyen a kincsetek. Ha ezt megszerzitek, mindenütt boldogultok, és nem lesztek szegényebbek másoknál. Telt múlt az idő, egy napon meghalt az apa. A testvérek összegyűltek tanácskozni. Végül így döntöttek, nincs itt semmi keresnivalónk többé, menjünk el inkább világot látni. Elszegődünk valahol pásztornak vagy béresnek, nem pusztulunk éhen. Összeszedték a cókmókjukat, és útnak indultak. Kopárvölgyeken haladtak át, magas hegyeket másztak meg, sokáig mentek, 40 álló napig. Minden elemózsiájuk elfogyott már, el is fáradtak, de útjuknak még mindig nem látszott a vége. Pihentek egyet a testvérek, aztán tovább indultak. Végül fákat vettek észre a távolban, tornyokat, házakat. Nagy város terült el előttük. Megörültek a testvérek, szaporábban szedték a lábukat. Na, mondták, a rossz már mögöttünk van, most már csupa jó vár ránk. A város közelében a legidősebb testvér hirtelen megállt. Lenézett a földre, és azt mondta. Nem rég ment erre egy nagy teve. Alig, hogy tovább mentek, a középső testvér jól megnézte az út két szélét, és így szólt. Az a teve félszemű volt. Néhány lépés után a legkisebbik testvér szólalt meg. A teve hátán egy asszony ült, meg egy kisgyerek. Úgy van, mondta a legidősebbik, meg a középső. A három testvér tovább ment. Nem sokára egy lovas érte utol őket. A legöregebb testvér ránézett, és megkérdezte tőle. Keresed, ami elveszett? A lovas megfékezte a lovát. Azt bizony felelte. Teve veszett el? Kérdezte a középső testvér. Teve. Nagy? Nagy. A tevéd a bal szemére vak volt, igaz-e? Kérdezte a legkisebbik. Úgy van, a bal szemére vak volt. És egy asszony meg egy kisgyerek ült a hátán, igaz-e? Kérdezte tovább a legfiatalabb. A lovas gyanakodva méregette a testvéreket, aztán így szólt. Hát nálatok van a tevém, mondjátok meg, hová rejtettétek? Színét se láttuk, a tevédnek felelték neki a testvérek. Ha nem láttátok, honnan tudtok róla mindent? Kérdezte a lovas. Nyitva tartjuk a szemünket, úgy találtuk ki mindezt, siess arra felé, ott megtalálod a tevédet, felelték a testvérek. Dehogy megyek arra, mondta a teve gazdája. A teve nálatok van, adjátok vissza. Nem is láttuk a tevédet, kiáltották a testvérek. A lovas azonban nem hallgatott rájuk, kirántotta a szabjáját, megsuhintotta és ráparancsolt a testvérekre, hogy induljanak előtte. Egyenesen az ország padisahjának palotája elé hajtotta a három testvért. A lovas a poroszlókra bízta a vándorokat, maga pedig a padisakhoz ment, és azt mondta neki. A hegyekbe tereltem a jószágomat, a feleségem meg a kisfiom pedig egy nagy félszemű teve hátán kísért. Lemaradtak, eltévedtek, nyomuk veszett. Keresésükre indultam, és találkoztam három vándorral. Ezek a vándorok lophatták el a tevét, a feleségemet meg a kisfiamat pedig biztosan megölték. A padisak meghallgatta, aztán megkérdezte. Honnan tudod ezt? A vándorok maguk mondták, hogy a teve nagy volt, félszemére vak, s hogy egy asszony meg egy kisgyerek ült a hátán. A padisak gondolkodott egy darabig, aztán így szólt. Ha te magad semmit sem mondtál nekik, ők pedig mindent tudnak a tevéről, akkor bizonyosan náluk van a teve. Vezesd ide a tolvajokat! A teve gazdája kiment, és bevezette a három testvért. Halljátok, tolvajok! Kiáltott rájuk fenyegetően a padisah. Hova rejtettétek ennek az embernek a tevéjét? Feleljetek! Nem vagyunk tolvajok, és színét sem láttuk a tevéjének, felelték a testvérek. A teve gazdája semmit sem kérdezett tőletek, mondta a padisah. Magatok mondtátok el neki apróra, milyen volt a teve. Hogy mertek most mégis tagadni? Ó, padisah, felelték a testvérek, nincs ebben semmi csodálatos. Gyermekkorunk óta megszoktuk, hogy nyitott szemmel járjunk. Mindent észrevegyünk és megmagyarázzunk. Azért tudtunk mindent a tevéről, anélkül, hogy találkoztunk volna vele. Elnevette magát a sah, és megkérdezte. Lehet-e mindent tudni valamiről, amit sohasem láttunk? Lehet, bizony, felelték a testvérek. Mindjárt kiderül, igazat mondtatok-e? A padisah behívatta a vezírjét, és a fülébe súgott valamit. A vezír kisietett a palotából, és csak hamar visszatért két szolgával, akik egy nagy ládát cipeltek be két teherhordó rúdon. A szolgák vigyázva letették a ládát az ajtó elé, hogy a padisah jól láthassa. Aztán félreálltak. A testvérek messziről figyelték, honnan hozták a szolgák a ládát, hogyan cipelték be, hogyan tették le a földre. Na, tolvajok, találjátok ki, mi van abban a ládában, szólt a padisah. A legidősebb testvér így szólt. Ó, padisah, mondtuk már, hogy nem vagyunk tolvajok. Valami kicsi és gömbölyű van ebben a ládában. Gránátalma, tette hozzá a középső. Nem nagyon érett, mondta a legkisebbik. Hozzátok ide azt a ládát, kiáltott a padisah. A szolgák odavitték elébe a ládát, a padisah felnyittatta és belenézett. Csak ugyan. Egy félig érett gránátalma volt a ládában. Az ámuló sah kivette a gránátalmát, és megmutatta udvari embereinek. Aztán az elveszett teve gazdájához fordult, és így szólt. Nem, ezek az emberek nem tolvajok. Valóban nagyon leleményes emberek. Eredj és keresd másutt a tevédet. A padisah udvarában mindenki elámult a testvérek éles szemén, és leleményességén. De a legjobban maga a padisah csodálkozott. Mindenféle jó falatot hozatott, és megvendégelte a testvéreket. Semmi vád nem illethet benneteket, mondta. Mehettek, ahova akartok. De előbb mondjátok el rendre, honnan tudtátok, hogy ez az ember elvesztette a tevéjét, s hogyan tudtatok mindent arról a tevéről? A legidősebb testvér így felelt. Nagy nyomokat láttam a porban, s ebből kitaláltam, hogy nagy teve ment előttünk. Ezért sejtettem, hogy ez az ember, aki utolért bennünket és ide-oda tekingetett, a tevét keresi. Jól van, mondta a padisah. Hát azt melyik őtök mondta, hogy a teve vak volt a bal szemére? Felállt a középső testvér. Azt én mondtam. Ugyan honnan tudtad, hogy a teve vak volt a bal szemére? Hiszen az nem hagyhatott nyomot a porban. Azt abból találtam ki, hogy az út jobb széléről lelegelte a füvet, s a bal szélén növő fűhöz pedig hozzá se nyúlt, felelt a középső testvér. Ez is igaz, mondta a sah. Hát azt melyiktek találta ki, hogy a teve hátán egy asszony meg egy kisgyerek ült? Azt én, mondta a legkisebbik. Észrevettem egy helyen, hogy ott a teve letérdelt, s a térde nyoma mellett a homokban ott maradt egy puha női csizma nyoma. A kisebb nyomokból pedig láttam, hogy az asszonynál gyermek is volt. Ügyesen kitaláltátok, mondta a padisah. De hogy tudtátok meg azt, hogy egy félig érett gránátalma van a ládában? Ezt már fel nem foghatom. A ládát két szolga hozta be, kezdte a legnagyobbik testvér. De látszott, hogy a láda nem nehéz. Amikor letették a földre, hallottam, hogy valami kisebb gömbölyű tárgy gurul át benne egyik oldalról a másikra. A középső testvér így folytatta. Én meg azt gondoltam, a ládát a kertből hozták. Kicsi gömbölyű valami van benne, ez nem lehet más, csak gránátalma. Hiszen csupa gránátalma fa nő a palotát körül. Igaz, mondta a sah. Aztán a legkisebbhez fordult, és megkérdezte tőle. De honnan találtad ki, hogy nem érett még a gránátalma? Most abban az évszakban vagyunk, felelte az, amikor még zöldek a gránátalmák. Erről magad is meggyőződhetsz. Azzal a nyitott ablakhoz vezette a padisahot, a padisah kinézett az ablakon, és meglátta a kertjében a gránát almafákat, amelyek tele voltak éretlen gyümölccsel. Nem győzte csodálni a három testvér éles szemét és leleményességét. Felkiáltott. Pénznek, jószágnak szűkében vagytok, de éles eszetek gazdaggá tesz benneteket.
Népek meséi. A leleményes testvérek. Üzbég népmeséket hallottak. Fordította a Rab Zsuzsa. Közreműködött Horváth Sándor, Pápai Erzsi, Timár Béla. Szerkesztette Horváth László. Rendezte Déri Éva.
A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben november 14-én hangzott el a Magyar Rádióban. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. A hét költője. Petri György verseit Ballai Péter mondja el.
Isten szeme mindent lát. Endrefi Zoltánnak. Csak ne lenne olyan mókás ez az életke. Ne nők hasaai szalonnáján múlna minden, meg azon a fázékony meredendőn, amit levegő szépe Károly szerint a konvenció ércpelenkába gyúr. Csak ne lenne megint október, mint már annyiszor. Csak ne lennék én párna gyűrődés Isten megmacskásodott félarca alatt. Csak ne lenne ősz. Lekvárrá rothadó avarban rendőrök őrzik a lengyel tábornok szobrát. Amíg mi az ablakon kiugrás művészetét gyakoroljuk keccsel. Csak ne lenne annyi eszem ebben az őszben, ahol magam teszem, veszem, és növök, majd meglátjuk mire, mint a gyom. vagy bízunk, hogy egy kandis szem azért lesker reánk, és nincs hiába semmi sem. Bagatell. Orrot fújni jó. Szabadulsz valamitől, ami nyúlós, csekély, mégis nehéz, nincs hová oda kenni. Orrot fújni rossz. Zajként terjed tova, szomszédos szobák csendjében kavarja fel alvások nádvizét. Kanyarban a motoron jártasság vagy bátorság. Papírvattába higiénia, ha éppen lába nem kelt a pedálos tisztasági vedernek. De mandula fagylaltba prüsszenteni nyálkos rétzáport, a keményített tejszín fityulára, csak egész fiatalon, vagy majd egész öregen, öregen. Addig a vasalt zsebkendő legyen zsebünkben figyelmeztető, minden kívül belülről jöhető rocra. Hunfalvi naplójának olvasása közben. A kihelyezett középpontú ország, Bécs, Berlin, Moszkva, ahol mindig egy forradalom kelletik, hogy a farát komótosan megvakarhassa. Képest hon, majdnem ország, összehasonlító ország lászad gyümölcse, a szigetvilág bezzeg gyermeke, modernizál, és mégis, illetve mégse, azaz, hogyan kikecmeregni egy még végig sem gondolt körmondatból, mikor nincsen is gondolat, csak szufla. Létegesül a tengeri malac is, önszerveződik. Szín és jav. A demokrata fórum pezseg. A független sajtó eszélyes, vakmer, bátorságától torkába dobog enszíve. De másfelől itt vannak. Vannak vészjelek. Az öntudatos, tervezett csőd szóvívői. Itt vannak. Ők a vészjel. Lesz itt minden ójaj barátaim, perceken belül. Most újból a magányos uszodák, a faágyak, a napzápor a fáradt testre, testhosszú vízfolt utánam, amit felkapkod a szél. A zuhany, hő és pára önkívülete. Nyakszirtemen dörögve széttört sugár. Majának. Még mindig csak próbálok csalás nélkül szétnézni könnyedén. Ám nem megy. Sem a csalás nélkül, sem a könnyedén, sőt, még a szétnézni sem. Közhülyeséget, közaljasságot talán sikerült elkerülnem, no de a magánélet. Esendőségem biztos tudata, inkább komótcipő, mint sem mentség az, hogy én a falon is, ha szárnyacskáját lebbenti, szoknyácskáját emeli, már ha egy légynek volna szoknyája, és a nők nem nadrágban járnának. Ez sem érv, ez sem ok, csak kérni lehet a bocsánatot, kérni sem lehet. Nem is akarok. Távolodom, közeledem, szeretlek. Magam számára is fellobbanok. Kimaradok, maradok, nyugodt vagyok, vagyok. Ha van ilyen tébolyult nyugalom, így jellemezhető állapotom. A világ pedig alom, kőhalom. Ábránd. Szeretnék klasszikus, lezárt rendet vinni a pusztulásba. Remény a jóra már kizárt. Halljak meg úgy, hogy más ne lássa. Sors bona nihil aliud. Aki majd csontomat kiássa, annak üzenem, ide jut Isten mindegyik képe mása. S mennyország azért nem lehet, illetve nem szabad, hogy légyen, mert a dögletes szeretet velünk maradna mindenképpen. Visszája sem kell a pokol, abban volt, van, lesz némi részem, deszka nyűszít a lánc fűrészen, készületlen s mindenre készen, üldögélek a napsütésben, jöjjön a megváltó sehol. Néhány nappal korábban. Nem bírom, hajtogatta. Nem bírom. Néhány nappal korábban eszelősen. Feje folyvást a fürdőkáthoz koccant, hogy félig öltözötten térdelt a kövön, a kát peremébe kapaszkodva, leszegett fejjel. Nem bírom, nem bírom. Nagyon untam. Mit tud az ember ilyenkor csinálni? Álltam hülyén és illedelmesen. Nem lehet, amikor valaki sír, kimenni. Hogy addig is elfoglaltságot találjak, nézegettem a testét, ahogy ott térdelt félpőrén, és a kád megkondult, valahányszor homloka hozzá kocódott. Súlypontot váltottam, a lábam elzsibbadt. Még mindig a nem bírom, nem bírom metronóm pontos hisztériája. Már egész liba bőrös volt, egy szál kombinéban a hideg kövön. De hát tiszteletben kellett tartanom, hogy ilyen állapotban ez mindegy az embernek. Nem terítettem hátára fürdőköpenyt. Elapadtak a könnyek, csak zihált, ahogy víztelenített csapból levegő jön. Végül mégis kimentem. Aztán el. Le a lépcsőn, ki a kapun. Csinál az ember hülyeségeket. Jelen van, mit se használ. Nem is tudják, hogy ott van. Aztán cipelheti. Legalábbis a kelleténél gyakrabban jut eszébe.
Elhangzott a Hét költője. Petri György verseit Vallai Péter mondta el, szerkesztette Turai Tamás. A hangfelvétel 1993-ban készült, és legutóbb 1998. december 14-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig. Mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Testvérharc, széthúzás, belviszály.
A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
Küzdelem az áhított célért.
Isten házában vagy fia?
De a szenvedélyek mögött
mindenáron megvédelmezi az országot.
Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Szakra Korona. Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.